Jó estét kívánok, ez itt az Adóinfo, a mikrofonnál a szerkesztőt, Panulin Ildikót hallják. Vendégem a stúdióban Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adó szakértője. Mai témánk a BEPS, az OECD adó elkerülést megakadályozó csomagja. Itt van az OECD-nek ez a 15 pontból álló javaslatcsomagja. Mi volt a kiinduló pont? Tehát mi az oka annak, hogy az OECD vezető testületei két éven keresztül gyakorlatilag pontról pontra végigmentek a problémákon, és létrehoztak egy ilyen javaslatcsomagot. Tehát mi volt a kiinduló pont? Az, hogy ne legyen adóoptimalizálás, vagy adóelkerülés, vagy mi volt a kiinduló pont? Milyen problémát kezel?
Igen, gyakorlatilag ez volt az OECD, és egyébként az OECD támogató összes államnak a célja magával a BEPS csomaggal. Ugye a mai világban a nemzetközi ügyletek, a nemzetközi gazdaság, egy globalizálás folyamata nem hogy zajlik, hanem már dübörög. A nemzetközi adózási kérdések, és ezáltal a nemzetközi akár adóelkerülési technikák, de akár csak az egyes országok osztozkodása a nemzetközi adóbevételekből, ha lehet így fogalmazni, az ugye egy elég bonyolult műveletté vált. És hát ugye az egyes országok, meg számos olyan technika alakult ki, amivel akár az egyes országok megpróbálták a saját esetlegesen kis költségvetési lyukaikat betömni egy-egy kedvezményes adózási mechanizmus megalkotásával, olyan adókedvezmények nyújtásával, ami természetesen más országok számára ez egy káros gyakorlat volt, és bevételkiesést okozott, illetve egyébként a vállalatok önmaguk is ugye nyilvánvalóan megpróbálnak adóoptimalizálni, és minél nagyobb, minél több piacon működik egy vállalkozás, annál inkább képes kihasználni a nemzetközi adózási szabályokban található kis lyukakat, elkerülő utakat, amelyeket ez a BEPS csomag megpróbál befoltozni, illetve nyilvánvalóan megpróbál olyan új szabályokat is alkotni, amik már a jövő nemzetközi gazdasági folyamatainak az egyszerűsítését vagy hatékonyabbá tételét segíteni elő.
Akkor ezek szerint az nyilvánvaló, hogy vállalkozásokat érint, de olyan vállalkozásokat, akik legalább két ország piacán jelen vannak, tehát kvázi nemzetközi?
Igen, alapvetően az akcióterv minden csomagja a nemzetközi adózás területével érintett. Nem feltétlenül ugye csak vállalkozás-vállalkozás relációban, hanem akár tulajdonosok és vállalkozások közötti relációk is elképzelhetőek, de tény, hogy ez nemzetközi adózási kérdéseket érint, és azok a vállalatok érintettek, akik nemzetközi piacokon működnek, vagy tervezik a nemzetközi piacokra való kilépést, illetve több országban operálnának.
Hogy működik ez? Ugye arról volt szó, hogy az OECD elfogadta már ezt, vagy hát ezek a munkacsoportok, akik készítették ezt a javaslatcsomagot, ők ezt már elfogadták. Ez hogyan fog bekerülni a mindennapi gyakorlatba? Ez nemzetközi szinten lesz majd erre egy szerződés, amit mindenki aláír. Hogyan befolyásolja az államok közötti bilaterális adó elkerülési egyezményeket? Azt hiszem, így hívják ezeket.
Igen, abszolút ez a pontos kifejezés. Ez egy része a BEPS-nek. A BEPS-nek számos területe van. Hogy a kérdés első felére reagáljak, ugye ez nem egy olyan csomag, ami egyszerre valamilyen formában egyben kerül elfogadásra, hanem a csomagban megfogalmazott 15 pont egyenként különböző javaslatokat, megoldásokat tartalmaz, amelyekre egyébként a megvalósítására is kialakít válaszokat. A BEPS akciótervben megfogalmazott javaslatok és eszközök implementációja az nem egyben történik, hanem minden egyes csomagban külön megoldások vannak, melyek közül van olyan, amelyeket a tagországok külön-külön a belső jogszabályaikban kell, hogy elfogadjanak, megvalósítsanak, illetve vannak olyanok is, amelyek közös egyezmények, irányelvek formájában születnek majd meg. Ebből az egyik legjelentősebb egyébként pont a bilaterális egyezményekre majd a jövőben nagy hatással bíró egy új multilaterális egyezmény kidolgozása és elfogadása. Ezt egy kicsit leegyszerűsítve úgy lehet elmondani, hogy eddig a egyes államok között ugye kétoldalú egyezményekben szabályozták a nemzetközi adózási kérdéseket, az úgynevezett kettős adózás elkerülését szolgáló egyezményekkel. Most pedig készítettek egy olyan szövegtervezetet, ami egy új multilaterális egyezmény alapjául szolgálna, melyet minden ország, aki aláír, elfogadna magára nézve ugye kötelezőnek, és ez mint egy hívjuk szuperegyezménynek, az eddigi kétoldalú egyezményeket felülírná. a nehézségét az adja ennek a dolognak, hogy ráadásul nem teljes egészében írná felül a kettős egyezményeket, hanem bizonyos pontokban tenne módosításokat, és ez a multilaterális egyezmény a jövőben a kétoldalú egyezményekkel együtt, ezek mellett lenne érvényben. Tehát a visszatérve, hogy hol érinti ez a vállalkozásokat, hát egy vállalkozás, aki nemzetközi környezetben mozog, az mostantól kezdve nem csak a adott esetben két ország közötti kettős egyezményeket kell, hogy megvizsgálja, hanem egy ilyen multilaterális egyezmény szövegét is. És azt is tudnia kell, hogy adott esetben a ugyanolyan, vagy ugyanarra a dologra a két egyezmény külön szabályozást tartalmaz, akkor melyik egyezmény szövegét kell magára érvényesnek tekinteni.
Miről szól ez a javaslatcsomag? Tehát milyen témák azok, amelyeket szabályoz, újra szabályoz, korlátoz, vagy éppen megenged?
Alapvetően több nagy csoportra oszlik a 15 akcióterv. Ennek az egyik legnagyobb és legjelentősebb része az a különböző adótervezést korlátozni próbáló, a káros adózási praktikákat megszüntetni kívánó javaslatokra koncentrál. Ebben sok mindent lehet mondani. Van olyan, ami eleve egy külön akciótervpontot is jelent, mondjuk a hibrid struktúráknak a megakadályozása. Ez egy nagyon egyszerű példával el lehet mondani, hogy a hibrid struktúra több fajtája is létezik, de a példa kedvére egy egyszerűbbről beszélve, léteznek olyan megoldások, amelyek úgymond kétszeres kedvezményt biztosítanak egy cégcsoport számára. Adott esetben egy vállalkozásnál adóalapból levonható költségek, míg a mondjuk ennek az vállalkozásnak az anyavállalatánál pedig egy nem bevételként megkapott összeg. Ennek tipikus példája volt a hibrid kölcsönök esete, amit mondjuk egy holland anyavállalat és Európai Uniós leányvállalat közötti ügyletben a magyarországi vállalkozás mondjuk ezt egy kapott kölcsönként tekintette, és ennek visszafizetésére ugye kamatot számoltak föl, a kamatot érvényesíteni tudta a magyar vállalkozás költségként, ezáltal csökkentette vele az adóalapját, a holland anyavállalat pedig a megkapott kamatot a kölcsön tőke részével együtt egy osztalékbevételként adómentesen számolta el. Ezáltal mindkét vállalkozásnál adómentes volt, miközben a holland társaság a magyar cégből szépen ki tudta szipkázni az itt megkeletkezett jövedelmet.
Tehát, hogy ilyen kis kapukat kerülne ezzel?
Például igen. Ez egy nagyon nagy része, vagy nagyon nagy része a BEPS programnak, egy 4-5 akcióterv csak az ilyen tipikus káros adózási praktikáknak a megoldásával, vagy szűkítésével próbálkozik.
Sok ilyen van egyébként?
Eléggé.
És gyakorlatilag ezt most így adótanácsadói szemmel nézve gyakorlatilag feltérképezték az összeset, tehát tényleg olyan szakértők ültek ott, hogy nem lehetnek újabb kis kapuk ezek után, vagy azt majd úgyis csak az élet hozza?
Ezt majd persze csak az élet dönti el, de alapvetően kiskaput mindig minden jogszabályban lehet találni. A célpont ezért nem is lehet az, hogy teljes egészében mindent leszabályozzanak. A cél az, hogy olyan adózási kereteket, olyan alapelveket alkossanak meg, és ez egyébként már egy másik része a BEPS csomagnak, ami meg az eddigi szabályozásoknak a tapasztalaton alapuló átalakítását szolgálja. Erre egy tipikus példa a csomagból, hogy számos eddigi nemzetközi jogszabály azt az elvet követte, hogy nagyon pontosan megpróbáltak különböző adózási praktikákat, adózási technikákat korlátozni konkrét szabályokkal. Ez azért nem működött, mert annyira konkrétan írták le, hogyha csak egy picit is változtatott a cég azon, amit csinál, hogy egy kicsit másképp nézzen ki, mint ahogy a konkrét szabály ezt leírta, akkor ezt már nagyon sokszor nem tudta egy adóhatóság, vagy például egy nemzetközi bíróság ugye ezt elkaszálni, hanem gyakorlatilag a cég ezt a praktikát folytathatta, és ez egy olyan lépést váltott ki a mostani becsomagot készítőkből, hogy visszalépnek egy kicsit az általánosabb megfogalmazások felé, és próbálnak alapelvi szinten megfogalmazni olyan dolgokat, hogy ha egy ügylet kizárólag vagy leginkább főként adóelkerülési célokat szolgál, akkor az már ne legyen alkalmazható.
Fajcsák Gáborta, az RSM adószakértőjét hallották, az Adóinfo hamarosan folytatódik.